Egy ige hirdetésnél legalább három tényező van, három személyen áll a vásár. Az egyik az Isten. Azt gondolom, hogy rajta nem fog múlni ez a következő nem tudom hány perc. Aztán van az ige hirdető, akin szintén sok múlik. Ahogy ismerem Tamást, rajta nem fog múlni. Tudom, hogy nagyon sokat készült rá. Készült azzal, hogy ezt az üzenetet megossza velünk. És van egy harmadik személy. Van-e tippetek, hogy ki az? Azok vagyunk mi magunk, a hallgatók. Szóval rajtunk is sok múlik, hogy mindaz, ami elhangzik, ahhoz hogyan viszonyulunk, mi a hozzáállásunk, mennyire engedjük közel magunkhoz, mennyire figyelünk, vesszük komolyan. Ezzel kapcsolatban egy kis apró idézettel szeretném zárni, és átadni a szót Tamásnak, Gyűrűk urából. Veszélyes dolog kilépni az ajtón, Frodo. Csak rálépsz az útra, és ha nem tartod féken a lábadat, már el is sodródtál. Ki tudja hová. Szóval veszélyes dolog belekerülni Isten. Veszélyes dolog lehet belekerülni Istennek a sztoriába, az áramlatába. De ha rálépünk, akkor egyszerűen visz magával. Úgyhogy legyünk bátrak, lépjünk bele. Tamás, kérlek, hogy vezess minket.
Köszönöm szépen, Zatya. Akik nem voltatok múlt vasárnap, egy picit megelőlegezte az Atya most, hogy hova nyúltam ki. Hát ugye egyrészt a Bibliára támaszkodva meséltem nektek egy történetet, másrészt szerettem volna bemutatni a mi történeteinken keresztül, a meséinken, a filmjeinken keresztül, amiket mesélünk mi egymásnak, és nézzük, hogy hogy él benne a szívünkben az a nagy történet, amit Isten elmesél a Szentíráson keresztül. Látjátok az első diát, itt a múltkor nem mondtam, de most a becsület megkívánja, hogy igazából ez az igehirdetés, ez egy csapatmunka, mert nagyon sokat beszélgettem a Levivel meg a Blankával filmekről, karakterekről, hogy miről akarok mesélni nektek, akkor mit kéne beletenni, mit nem. Volt ebben egyetértettünk, volt ebben vitatkoztunk, hát aztán lett, ami lett. A lényeg, hogy ezt én nem tudtam volna így megcsinálni, ezt a Levente műve, illetve ott fölé azt a címet, azt én oda tudtam vigyeszteni, ez az én tudásom, meg ennyit bír, de nem tudtam volna rakni egy ilyen csoportképet. Ugye a sok-sokféle történetnek a szereplőit látjátok ott, az embereket, a jókat, a gonoszokat, a természet fölötti szereplőket. Áthatja az életünket sok-sok olyan történet, amire rezdül a szívünk, rezdül a lelkünk. És hát ez azért van, mert létezik egy nagy történet, aminek a darabkái ott élnek a lelkünk mélyén. Ugye Jung annak idején úgy fogalmazott, hogy az emberiségnek van egy ilyen kollektív tudatalattia. Hát sok mindenre vitatkozhatunk vele, amiket leírt, meg amit képviselt, de szerintem ebbe igaza van. Ott érezzük az emlékét a szívünkben sok-sok olyan dolognak, ami Isten nagy történetének a része volt valamikor, és része most is. Mi lehet, hogy elvesztettük ezzel a kapcsolatunkat, és nem úgy látjuk át az összefüggéseket. Néha ezeket a kis mozaik darabokat úgy rakjuk össze, hogy valami teljesen más történet kerekedik belőle. De a legtöbb sztori, amire a szívünk megrezdül, megindul, az azért van, mert bennünk is él egy nagy történet, amit a Biblia bemutat. És hát ugye Zotya az okkal hivatkozott a Gyűrűk urára, mert hogy én is sokszor hivatkoztam erre, de sok más filmre is fogok majd, ma is megtettem ezt múltkor is. És ugye emlékeztek, azzal kezdtem, hogy a Samu, amikor átmentek már sok mindenem Frodóval, és így próbálj átgondolni, hogy mi a csoda történt velünk, amióta elindultunk a megyéből, akkor egyszer csak mond egy ilyen mondatot, hogy vajon miféle mesébe keveredtünk mi bele. Mert hogy ráérez, Samu, hogy a történet az nagyobb. Nagyobb az ő személyes történetüknél. Hogy van itt valami olyan nagy történet, egy olyan nagy mese, egy olyan nagy sztori, ami meghaladja az ő életüket is, de amiben ők belekeveredtek, ugye nem akartak. Nekik nem volt céljuk, tervük megmenteni a közép földét, de belekeveredtek ebbe a történetbe, és ez a sztori vitte őket előre. Ugye Tolkien, aki maga is keresztjén volt, és az egyik legnagyobb mesélő a 20. században, amikor ezt beleírta ebbe a mesébe, a Gyűrűk urába ezt a mondatot, mint hogyha nekünk, olvasóknak azt akarnám mondani, hogy tudjátok, talán az egyik legfontosabb kérdés, amit föltehetsz, hogy a te történeted milyen nagy történetnek a része. Hogy tudod-e, hogy milyen sztoriba születtél bele, hogy ez a történet nagyobb a tiédnél, és hogy a te történeted, a te életed, a te életednek a története, az akkor nyer értelmet, hogyha abban nagyban el tudod helyezni, és meg tudod érteni az alapösszefüggés. Nagyon sokat segítene rajtunk, ha időt, energiát szánnánk arra, hogy ezt megértsük. Szóval a mindannyiunknak a személyes története, ugye ez volt a múltkor az egyik mondás, beleilleszkedik, bele tartozik egy nagy történetbe, és ez a nagy történet, ez az örökkévaló múltban indult, és az örökkévaló jövő felé tart. Pisti tett fel egy kérdést, amire ez az örökkévaló jövőre vonatkozott. Hogy mit remélsz, mit gondolsz az örök élettel kapcsolatban. És ugye ezek a történetek is egy jelentős részük olyan múltba és olyan jövőbe visznek bennünket, és hát tetszik nekünk, élvezzük, azért veszük meg egyet a moziba, vagy nézzük meg már sokatszor a Gyűrűk Urát, én a gyerekeim, mert minden évben végig nézzünk a trilógiát, mert ez hozzátartozik a normális élethez. Mert hogy érezzük, hogy itt valami olyan titok, misztérium van, ami rólunk is szól, és ami nagyon fontos. És ez az örökkévaló múlt, és ez az örökkévaló jövő, ez minket is befolyásol. Ugye nem velünk kezdődött a történet, de belekerültünk. Megbeszéltük, hogy ugye amit mi jó történetnek érzünk, azok azért vannak, mert nagyjából hasonló elemekkel építkeznek. Ugye egyszer jól mentek a dolgok, történt valami tragédia, belelépett a gonosz a sztoriba, és tönkretett valamit. De aztán jön valaki, jön egy hős, és megnyer egy csatát, értünk, megnyeri a csatát a főszereplőkért, a rend helyreáll, az élet megmarad. És ugye a mesék úgy szoktak befejeződni, hogy éltek, amíg meg nem haltak. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Most miért vonzódunk ezekhez a történetekhez? Ugye volt nekem is olyan korszakom, nem tudom, nektek volt-e, amikor ugye azt mondtuk erre, hogy hát ezek olyan klisék. És akkor néztem a művészfilmeket, így rávettem magamra, megnéztem, vagy tized belőlük, elegem is lett egy életre belőle. Mert hogy ja, lehet, hogy klisék, de miért is rezdül rá a szívünk? Mert ott őrizik az emléket, a lelkünk mélyét, annak az igazságnak, amit a nagy történet, az evangéliumnak a nagy története tartalmaz. És akkor Isten összerakja valakinek a képet a nagy sztoriról, és benne az övéről, az ő saját életéről, akkor valami nagyon fontos dolgot értünk meg, és nagyon fontos dolog történik velünk. Nem véletlen Jézus a történetmesélésnek a mestere volt. Ugye tudjuk azt, az Új Szövetségben legalább 40 történetét jegyzik fel. Ugye úgy hívjuk őket, hogy példázatok. De ezek sztorik, történetek. És Jézus ezeken keresztül mesélte el nekünk a valóságot. A valóságnak azt a részét, ami ránk tartozik, ami fontos nekünk. Hogy az életünket el tudjuk helyezni benne, hogy az igazi tétekkel tisztában legyünk, hogy miről is szól ez az egész. Mi az értelme? És enélkül sokszor érzik az emberek azt jogosan, hogy hát ez egy hülyeség ez az élet. Mi értelme van ezt végigcsinálni? Mert nem értik a nagy történetet, és nem tudják elhelyezni benne. Az igehirdetésnek ugye a címe az a Trónok harca, és azért választottam ennek a filmnek a címét, mert a nagy történet, az evangélium uralkodókról szól, királyokról, fejedelmekről, és országokról, birodalmakról, és azon belül rólunk. És a hétköznapokban, amikor kimegyünk és csináljuk a normál rutinjainkat, ezt az egészet elfedi egy függöny a szemünk elől. De amikor Jézus idejött a földre és elkezdte az evangéliumot hirdetni, ez lesz az egyik olyan ige, amit szeretném, ha most így együtt olvasnánk el kezdő igének, a Márk evangéliumának az elején, akkor valami hasonlóval indított. Úgyhogy kérlek benneteket, aki akarjátok, keressétek meg a Bibliába, de ki van vetítve, hogy ez legyen az indító igénk. Ugye azt olvassuk itt, hogy a lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, mármint Jézust. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. És ugye visszajön ebből a 40 napos böjtből, és ebből a kísértésből, ahol a gonosz megkörnyékezte őt, és azt olvassuk, hogy miután Jánost fogságba vetették, mármint keresztelő Jánost, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk, hogyha most is megtörténne velünk az, amit Zotya mondott, hogy igazából rád van szükségünk, hogy a Biblia és az egyéb történetekből te előlépj, megszólíts minket. Szükségünk van rád. Köszönjük a te lelkedet, köszönjük, hogy ő azért van itt, hogy meggyőzzön minket az igazságról, hogy hozzád fordítsa a mi szívünket. Megnyissa a szívünket te előtted. Jó tudni, hogy ismersz minket, hogy tudod, hogy honnan jövünk, hova megyünk, mivel küzdünk. Jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk, és hogy így fogadsz el minket, ahogy vagyunk. De szükségünk van, hogy a nagy történetet elevenítsd meg előttünk, add, hogy bele tudjunk kapcsolódni, el tudjuk helyezni magunkat benne, és megértsük, hogy ezen keresztül mire hívsz minket. Amen. Onnan szeretnék kiindulni, hogy nézzétek meg, mit mond Jézus. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézusnak az üzenete egy országról szólt. Azt mondja Jézus, hogy a történelemben most történt egy változás, és egy birodalom, egy hatalom, egy uralom, egy ország közel jött hozzátok. És ez tőletek kíván valamit. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az evangélium erről az országról szól. Érdekes dolog, hogy a 19. században kezdődött egy nagyon erős missziós mozgalom, egy evangéliumi mozgalom, ami nagy áldás volt egyébként. Csak szeretnék visszautalni valamire, ami viszont minket nem segít. Ott fogalmazódott meg az üzenet, hogy fogadd el Jézust a te személyes megváltódnak. Ez a fajta személyes megváltó, ami rám van szabva, ami az én igényeimet szolgálja ki, ami az én jólétemről szól a jelenben, a jövőben, az örökké valóságban. Ez ennek az üzenetnek a központi elemévé vált. És olyannyira az lett, hogy mi ezt a klisét, ha mondhatok ilyet, hogy Jézus fogadd el a te személyes megváltódnak, aki a ti személyes kis életedet rendbe teszi, és mindent megad neked majd, amire szükséged lesz, most is az örökké valóságban. Ez olyan annyira az evangélium részévé vált a számunkra, hogy talán nem is vagyunk vele tisztában, hogy ez a Bibliában egyszer se fordul elő, hogy Jézus a mi személyes megváltónk lenne. Ellenben beszél arról, Jézus is, az apostolok is, hogy Jézus az ura, a fejedelme, a királya egy országnak, az Isten országának. És eljött közénk azért, hogy ennek az országnak mi is a polgárai lehessünk, részesei lehessünk ennek. És az ő jelenléte, és az ő műve, az ő munkája, amit ő véghez vitt, az lehetőséget ad nekünk arra, hogy ebbe a hatalomba belelépjünk. Az evangélium az elsősorban arról szól, hogy bizony vannak hatalmak, vannak királyok, vannak uralkodók. Az, ami itt a földön zajlik, az egy nagy összefüggésben van benne. És abban a nagy összefüggésben komoly küzdelmek zajlanak. Birodalmak, országok, uralkodók, hatalmak között. És azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy értetek hívjam azt a csatát, amiről lehet, hogy nem is tudtok. De ez azt is jelenti, hogy az én országomba hívlak meneteket. És itt azt mondja, hogy ebbe az országba belépni úgy lehet, hogy térj meg és higgy az evangéliumba. Az evangélium minket arra hív, hogy lépjünk ki a mi kis szűk összefüggésünkből. Ahogy itt az egyikének mondta, hogy segíts, hogy kiálljak a középpontból. Hogy ne én kerüljek oda. Ne én legyek mindennek a közepe, az egész világnak a közepe. Hogy kilépjek ebből. És belelépjek egy olyan összefüggésbe, ahol fölismerem, hogy igazából, amit zajlik ezen a világon, az lehetővé teszi nekem azt, hogy eldöntsem, hogy ki lesz az én királyom. Milyen birodalom, milyen ország, milyen törvényeit fogadom el. Melyik alá vetem magam. És erről szól az evangélium, kevésbé arról, hogy Jézus a mi személyes megváltónk. Persze, amikor a megtéréshez jutok, és a hithez, amit itt Jézus mond, az az én személyes döntésem lesz. De a király, akihez kapcsolódok, az mindenkinek a megváltója. Az egész világ megváltója, és mindenkinek a királya. Az egész univerzum és a létező valóságnak a királya. Az az összefüggés, amiben mi éljük az életünket, hogy kilépünk a hétköznapokban a világunkba, és ott a demokratikus rendszereinkben eljátsszuk a dolgainkat úgy, ahogy akarjuk, nem igazán segíti megérteni ezt az alapösszefüggést. Hogy itt uralkodókról beszélünk. És nekünk kell tennünk, hogy melyikhez kapcsolódunk, mit kezdünk ezzel az összefüggésről. De most egy picit előre szaladtam a nagy történetben. Csak egy emlékeztető, hogy miről volt szó, meg miről lesz szó. Ugye volt a prológus, elmondtam, hogy a történetek miért fontosak, és a Bibliában is miért látunk ennyi sztorit, hogy hogy fogja meg a szívünket egy-egy jó történet. Aztán szó volt az első felvonásról. Ugye a ködben derengő örök múlt. Láttuk azt, hogy ha a Bibliát nézzük, és a Bibliában lévő nagy történetet, akkor az első felvonás az oda visz minket, oda repít minket, amikor még semmi nem volt. Semmi a teremtett valóságból. De volt a Teremtő, aki egy szent és titokzatos, csodálatos, misztikus közösség, a Szent Háromság Isten. Ő már volt. Ő öröktől fogva volt. És ő volt az, aki elindította a teremtést. A második felvonásban láttuk, hogy a teremtés nem velünk kezdődött. A teremtés hajnalán Isten megteremtette azt a láthatatlan valóságot, amit mi leegyszerűsítve úgy hívunk, hogy a szellemvilág, és megteremtette annak a lakóit, az angyalokat, azokat a szellemi lényeket, akik velünk együtt léteznek. Nem egyedül vagyunk. Ugye a sci-fi sztorik szólnak erről, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Hát nem, tényleg nem vagyunk egyedül az univerzumban. Ezt mondja a Biblia is. És szó volt arról, hogy a teremtés hajnalán, amikor Isten megteremtette az angyalokat, egy hatalmas konfliktus alakult ki, mert a legnagyobb angyal fejedelem, a legcsodálatosabb, a leghatalmasabb, aki az angyali seregeknek a vezére volt, lázadt föl Isten ellen, és szeretett volna Istenhez hasonlóvá válni. És ez az alapkonfliktus áthatotta az egész teremtett valóságot, ami akkor már létezett. A gonosz a sátán fellázadt, gonosszá vált, az angyalok egy része követte őt, és ez az összefüggés fennáll. Ugye Isten levetette őt, letaszította őt. De azt olvassuk, ugye, hogy kezdetben volt az ige, ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát Isten megelőzte mindezt, megteremtette az angyalokat, megtörtént ez a nagy lázadás. És utána jutunk oda, amiről ma szeretnék beszélni, hogy az ember ebbe a nagy konfliktusba érkezik bele. Isten folytatja a teremtést. Annak ellenére, hogy megtörtént a bukás, és az nagyon sok mindent tett tönkre, Isten folytatja a teremtést, és megteremti az embert. És majd lesz szó még egy prológusban néhány összefüggésről. Tehát az emberek koráról szeretnék ma beszélni, arról, amiben mi most benne vagyunk. Elindultunk az örökké való múlttól, és most a következő. Mindegyiknél nézzétek meg, ott van, hogy kezdetben. Kezdetben. Tehát kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen. Tehát nagyon fontos ez a két kezdetben. Ott van a János evangélium elején, az az örökké való múltról szól, a Szent Háromságról, hogy a kezdet előtt Isten létezése már múlt idő volt. És itt a kezdetben, ez pedig a mi világunkról és az ember történetének a kezdetéről szól a Genezis könyvének az elején, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Olyan ez a nyitány, nekem az jutott eszembe, mint amikor hát elmész színházba vagy moziba, és hát ott dumálunk, minden megy az élet, aztán egyszer csak elkezdenek a fények így halványulni, igaz? És elkezd a sötétség bejönni, és akkor tudod, hogy na most valami elkezdődött. Még nem látom, de már elkezdődött a csoda, amiért kiadtam a pénzt. De egy picit ilyen, amit itt mond a Genezis 1, hogy elkezdődött valami, de még sötétség lebegett a mélység fölött. De Isten lelke már ott munkált. Elindított valami újat. Így indul a teremtés története. És akkor Isten azt mondta, hogy legyen. Nehéz leírni, hogy ez mit is jelent, de ha végigolvassuk a teremtés történetét, most szívesen tenném, de nincs rá időnk, láthatjuk, hogy Isten többször kimondta, hogy legyen. És a puszta szavára előállt egy csomó minden, ez a teremtés hat napja, ugye a 7-én szabira ment, megpihent Isten, az a szabbatnak az alapja, nekünk is szükségünk van rá, vagy lenne rá. De hogy ez a hat nap, az alkotás hat napja, amikor Isten beleszólt a semmibe, és azt mondta, hogy legyen, és előállt, és itt vannak a fázisok, ugye előállt a világosság a sötétségből, aztán elválasztotta Isten a bolygót beborító vizeket a légkörben lévő vizektől, aztán előhívta a száraz földet, és elindult a bioszférának, a növényvilága, betöltötte az egészet. És utána ezeket az élettereket a következő napokon Isten benépesíti. Az égen előtűnik a nap, a hold és a csillagok, és meghatározzák nekünk az ünnepeket, stb., ugye, amit mond a Biblia. Aztán elkezdett nyüzsögni az élet, mert Isten előhívta a vizekből, és utána a szárazföldön. És ha ránézünk erre a gazdagságra, meg pompára, ugye ez nem egy kronológia akar lenni, ami a mai természettudományos logikát követve mondja el azt, hogy történt valami. A logika ebben az, hogy Isten először az életet hordozó tereket alkotja meg, és utána betölti élettel. Nagyon fontos egyébként nekünk is, hogy szeretnénk, ha valami életben maradjon, akkor a terekre is szüksége van, ami azt fenntartja, őrzi, és táplálja, és védi. Tehát ez volt az a logika, teljesen másképp gondolkodtak akkor az emberek, Isten ehhez igazodva mesél. De a lényeg, hogy Isten előhívja ezeket. És hogy ez milyen lehet, nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már rajta. Nekem az segített, mikor először olvastam a Narnia krónikájába gyerekekkel a Varázsló és az unoka öccse című részt. És ott van egy ilyen, hogy Grigori, ugye, aki annak a főszereplője, egy gaznával áll a köröm sötétben. Most mindegy, hogy kerültek oda. De egyszer csak megszólal egy hang. És azt írja a Digori, hogy vagy azt mondja Digori róla, hogy mély volt, átható, olyan mélyen zengett, hogy mindent megmozdított, csodásabb volt, mint az addig hallott bármilyen zene. És hogy ebbe a hangba elkezdett bekapcsolódni egy csomó másik. És egyszer csak előtűntek a csillagok, kialakult az élővilág, ott voltak az állatok. És a szemük előtt lezajlott, hogy Aszlán, ugye ott ő személyesíti meg Jézust, megteremtett egy világot. Milyen lehetett ez a hang? Amire azt mondja a Genezis, hogy Isten azt mondta, hogy legyen, és lett. Tehát én egyszer szívesen végignézném, ha lehet. C.S. Lewisnak hálás vagyok, mert nagyon megmozgatta a szívemet, ahogy olvastam, de döbbenetes, lenyűgöző, fantasztikus. Ez a föld, ami létrejött, benne az Édenkerttel, ez olyan lehetett, mint a Gyűrűk urában a megye, vagy a, mit tudom, az Oroszlán királyba a trónszírt, mielőtt minden tönkre ment volna. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, amikor megszületik, ugye a kis oroszlán bemutatják, és ott újonganak az állatok, minden gyönyörű. Szóval, hát valahol ott él a szívünkben ennek az emléke, hogy volt ilyen. És próbáljuk megjeleníteni, kibeszélni magunkból. Alkossunk embert. Ugye ez volt a következő. Isten, még mindig a 6. napon vagyunk. Újra megszólal. És azt mondja, hogy alkossunk embert a képmásunkra. Hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Figyeljétek meg, hogy itt háromszor van egy többes szám. Hogy alkossunk embert a magunk képmására. A Szent Háromság titka itt dereng, ebben az igében is. Tehát Isten megalkotta az embert a maga képmására, ez azt jelenti, hogy a Szent Háromság képmására lettünk teremtve. Egy titokzatos közösség létrehozott minket, ami férfinak és nőnek a közössége szintén. Egy másik közösséget. Az isteni közösségre reagál egy emberi közösség. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten kapcsolatokra alkotott meg minket, és képessé tett bennünket a szeretetre, hogy befogadjuk, viszonozzuk és továbbadjuk. Bocs, gyülekezet küldetés nyilatkozata. Isten szeretetének továbbadása, őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Isten erre alkotott minket, hogy befogadjuk, viszonozzuk és továbbadjuk az ő szeretetét. Egy ilyen közösségre alkotott minket. Arra a szeretetnek az átélésére és továbbadására, ami egyébként a Szent Háromságban, kerestem a szót, hogy mit lehetne mondani, áramlik. Ahogy ők közöttük ez az egész zajlik, hogy annak mi is a részesei legyünk. Ugye kevesek a szavak ennek a leírására. Amit szeretnék még kiemelni, hogy ez a kép más, hogy Istenhez hasonlóak vagyunk, és az ő képére lettünk teremtve. Ez egy nagyon fontos dolog. Az ember ennek az új világnak a hercege. A lényünk mélyén egy csodaszép misztérium van. Úgy foghatnánk össze, hogy az emberben van egy méltóság. Az, hogy Isten képmását hordozzuk, ez az emberi méltóságnak az alapja. És Isten elhelyezett bennünket ebben a teremtett világban. És ez a méltóság, hogy ez mit is jelent, nagyon sokszor előjön a Bibliában. Ott például a 8. Zsoltár az egyik ilyen hely. Azt olvassuk, hogy ha látom az egeket, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele. És az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Az emberi méltóság. A végén majd fogok ajánlani néhány könyvet, ha nem felejtem el, az utolsó díján rajta van, szóljatok, elfelejteném. Amik engem inspiráltak, többek között erre az igéhirdetésre, és sokat olvastam régen, meg mostanában ezeket. Az egyik őjük, ez a John Eldridge mondja, hogy a teológusok sokat beszélnek az eredendő bűnről, de keveset beszélnek az eredendő dicsőségről, ami az emberé volt. Arról a méltóságról, ami ott van minden emberben. Igaz, hogy összetörve, mert hogy történt valami, majd lesz erről szó. De még mindig az emberi méltóság ez erről szól. És hogy a legdegeneráltabb hatalomvágy mögött is például, amit megfigyelhetünk a diktátorok törekvéseibe, kicsikbe, meg nagyokba. Ez a vágy munkál, hogy valahogy visszaszerezni ezt a dicsőséget. Ott él bennünk, nőkben, férfiakban. Ugye, nőknek miért kéne mindegyiknek szépnek lenni? Legszebbnek lenni, ha lehet minden nő között. Férfiaknak miért kell bátornak lenni, hősnek lenni, erősnek lenni? Ez mind-mind része volt ennek az emberi méltóságnak. Ez a teremtettségünknek a része. Azon keresztül, hogy Istenre hasonlítunk. Komolyan kell vennünk egyébként ezt a fajta emberi méltóságot, részben a saját életünkre nézve, hogy megéljük, másrészt másokra nézve, hogy benne lássuk a másik emberben is. Tudjuk, hogy ott van benne valami Istenből. És hát kivetkőzünk magunkból sokszor, és nagyon nehéz felfedezni, de mégis Biblia azt mondja, hogy ez az emberi képmás, ez bennmaradt az emberben, még ha össze is tört. Sok történet van egyébként, ami rabul ejti a szívünket, és pont ez rezonál benne. Erre rezonál a szívünk. Csak néhányat hadd említsek. Az emberi méltóságról szól. Ugye, hölgyek, a számolás joga, vagy a segítők. Nem tudom, hogy hányan láttátok. Ez az emberi méltóságról szól. Ezek a szereplők azért küzdöttek, hogy ezt megőrizzék. És igazából azzal győztek. Érdemes megnézni. Vagy ott van a fegyvertelen katona, vagy ott van a férfi becsület. Ugyanerről szól egy rasszista közegben a férfi becsület. Ki tudja harcolni a megbecsülést és a méltóságát egy fekete bőrű, színes bőrű katona? És ugye ez egy igaz sztori, ő lett az Amerikai Egyesült Államok első búvára, a mélytengeri búvára a haditengerészetnél. A többi történet is igaz egyébként. Valódi dolgokról szól, sztorikról szól. És a szívében az emberi méltóság van ott. Amit Isten nekünk adott, és erre rezonál a szívünk, rezonál a lelkünk. Tudjuk, hogy ez egy fontos része az emberségünknek. Ha tovább megyünk, mi az, ami még benne van? Tehát, ahogy olvassuk a nagy történet elején, hogy is képzelte el Isten az embert? Kinek alkotott minket? Hát ott van benne, hadd foglaljam így össze, a romantika. Ugye, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé, ketten egy testé. És ugye példabeszédek könyve, na ilyet ritkán szoktunk felolvasni, pedig igaz, ugye srácok, remélem. hogy ahogy örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, szerelmes, szarvasűnő és kedves őzike ő, hát néha, vagy gyakran, szóval ezt mindenki döntse el, de hogy a folytatás, hogy az ő keblei gyönyörködtetnek mindenkor, és szerelmétől mindig mámoros leszel. Az Istennek az álma rólunk. Benne van a romantika. Zárójel, férfi és nő kapcsolatáról beszél. Azt, amit ebből át lehet venni. A csoda, amit ebből meg lehet élni. Hát ebben az összefüggésben kell benne maradni, mert különben sérülések, fájdalmak, céltévesztések lesznek belőle. De ott van az Isten álmába. És hát ez az én három top ilyen romantikus filmem, ezekkel nagyon tudok azonosulni. Nem tudom, hölgyek, hogy ez egy nagy teljesítmény, vagy nem. Zsófi szerint talán nem. De hogy ezek, ugye ott a Titanic, vagy ott van a tükröm, nem tudom, hányan láttátok, vagy ott van szerelem hálójában. Ugye miért rezdül a szívünk az ilyen sztorikra? Mert hogy az emberségünk alap összefüggéséhez tartozik, ahogy Isten minket megteremtett. Része a nagy történetnek a szerelem, a romantika, a szexualitás. És ezt is átjárja az emberi méltóság és az Isten képűség. A nagy történet szól másról is. Az embernek rendeltetése van, küldetése van, missziója van, okkal van itt a Földön. Volt Istennek egy terve, egy célja a mi létezésünkkel. És hát ezekről beszél szintén a Genezis könyve, így fölvillantja ezeket, és az egész életet tudjuk értelmezni egyébként ezeken keresztül, ha akarjuk. De hogy mit mondott a Genezis 1.28 meg a 2.15, hogy Isten megáldotta őket, mármint az első emberpárt, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Genezis 2.15. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze. Ezekben már ott van az, ami az egész világot áthatja, az emberi munka és hivatás kérdései ott vannak, szerepelnek ebben. Csak hadd emeljem ki visszafelé menve. Ugye az egyik kifejezés, amit olvasunk a Genezis 2.15-ben, hogy művelje. Hosszú lenne kifejteni, de gyakorlatilag ez az ember alkotó munkájára való felhatalmazása Istennek. És ez a fajta alkotó tevékenység teremti a kultúrát. Nagyon fontos lenne, hogy keresztjének, amikor a kultúrán gondolkodunk, az ahhoz való viszonyunkon gondolkodunk, tudjuk azt, hogy az alap összefüggés a bűneset előtt az. Megbízást kaptunk, hogy műveljük ezt a földet. Hogy alkotó módon legyünk benne jelen. Hogy Isten eszközei legyünk, aki maga az alkotó, és mi is részt vegyünk ebben, és ez megteremti a kultúrának azokat az összefüggéseit, amiben benne élünk. A tudománytól, a művészeteken át, a társadalom rendszerein, alrendszerein, az erkölcsi normáin, értékrendjein, jogrendjén keresztül. Ez mind-mind ide vezethető vissza. És a hivatások jelentős része beköthető lenne, és ha akarnánk, megtalálnánk az összefüggést, hogy hogyan tudunk Istennek a munkájába bekapcsolódni ezeken keresztül. A másik, amit szeretnék kiemelni, azt, hogy azt mondja itt az ige, hogy őrizze, hogy oda tette az embert, hogy őrizze a földet. Hát ugye ez az a nagy összefüggés, ami az előző hát az előző fejezetben volt a nagy történetben, hogy bizony mi egy konfliktusba érkeztünk meg. Megtud valamit az ember arról ezen keresztül, hogy a második felvonásban viszont történt valami. Van ellenség. Tudunk-e róla? Van. És hogy többek között azért is vagyunk, hogy őrzői legyünk ennek a világnak. Hát ott van például a Thor történetében, hogy is hívják azt a csávot, aki ott áll a kapuba a nagy kardjával. Aha, igen. Erről van szó. Tehát ugye, megrezdül a szívünk, érdekes nekünk, hát de mi egy ilyesmire lettünk megalkotva, hogy őrzői legyünk annak a csodának, amit Isten létrehozott. Hogy vigyázzunk erre a világra, ne tönkre vágjuk, és ne engedjük főleg, hogy a diabolosz, a romboló, a szétdobáló tönkre tegye azt. Ez is az emberi elhívásnak a része. Aztán ott van azt mondja, hogy uralkodjatok. Ugye ez megbízás, felhatalmazás és felelősség egyben. Tehát kaptunk egy feladatot, ami erről szól. És hogy bizony nagyon nem mindegy, hogy egy birodalmat, vagy egy a birodalomnak egy részét kik uralják. Kik azok, akik a hatalmat gyakorolják? Nérók, hitlerek, sztálinok, szálasik? Ismerjük ugye ezt a sztorit. A hatalom veszélyes üzemmód, a hatalom visszahat. Tönkre tudja tenni, amikor ott van a gonosz és az összefüggésben, magát az embert, aki a hatalmat gyakorolja. De ugye miért fontos ez sokaknak, és miért számít az egész világon, hogy hol van a hatalom, kinek a kezében van a hatalom? Mert bizony ez is az alap összefüggés része volt velünk emberekkel kapcsolatban. Uralkodónak teremtett bennünket Isten, helytartónak, ennek a világnak a helytartóinak, hogy az ő helytartói legyünk itt. Ránk bízta, része. Ugye a filmek is foglalkoznak ezzel, pozitív példákat, hogy említsek, nézzétek meg a mennyei királyságot egyszer ilyen szemmel. Hogy kinek a kezébe kerül a hatalom, és az milyen károkhoz, vagy milyen áldáshoz fog vezetni. Hogy kinek a kezében van a hatalom. Vagy nézzétek meg az időszámításunk 5000-nek a sztoriát. Ott is ugyanerről van szó. Ki legyen a vezető? Ki kezében legyen a hatalom, és nem fog vele visszaélni, és áldás lesz, vagy nem? Mozgat minket ez az egész összefüggés. Fontos nekünk, hogy ezek a dolgok hogy alakulnak az életünkben. És hát ott az utolsó, ugye ez is a küldetésünk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ez igazából egy kettős parancs, de Istentől kaptuk. Ugye egyrészt jelenti azt, hogy minden generáció gondoskodjon a következőről. Hát férfiak, ugye ez egy jó dolog, hogy benne volt a feladatban. Szeretjük ezt a részét. A másik része a parancsnak, hogy töltsük be a földet. Ezzel kapcsolatban csak egy zárójeles megjegyzés, hogy sok tudós beszél arról, hogy gyakorlatilag ezt már megvalósított az emberiség, de regionálisan ez nem jól van szétosztva. Tehát, hogy már kezdjük túlterhelni a bolygót, de miközben egyes helyeken ugye nagyon nagy a népszaporulat, máshol fogynak el a társadalmak, de mi, akik egy kicsit ilyen elfogyó és stagnáló közegben élünk, azért tudnunk kell, hogy maga a bolygó, majdnem ki lehet rakni a táblát rá, hogy megtelt. Tehát ez is a parancs része volt, de úgy tűnik, hogy odaértünk a határához. Érdemes ezen is egy kicsit gondolkodni. Na, a lényeg, amit szeretnék mondani, hogy amikor a Biblia a harmadik felvonásról beszél az emberek koráról, akkor az embert bemutatja úgy is, mint akinek rendeltetése van, küldetéssel van itt ezen a földön. Tehát nem egy lényegtelen statiszta szereppel bírta meg a Jóisten az embert, hanem fontos szerepünk van. Tehát az az emberi szükség és igény, hogy felfedezzük, megértsük, megtaláljuk, és valahogy integráljuk magunkba, hogy az életnek értelme is van a sok küszködéssel együtt, amit a Biblia egyébként elismer. Elég csak elolvasni a Prédikátorok könyvét. Az egyik visszatérő gondolat újra és újra, micsoda? Hogy minden hiába valóság, hogy basszus, szívunk egy csomót, és néha csinálunk valami jót. Ugye? De hogy mégis ott van a Bibliában az, hogy ember, a te életednek van rendeltetése, van értelme, van célja. Nem lényegtelen, nem jelentéktelen az, hogy te itt vagy. Okkal vagy itt. Ugye ez benne van itt mindjárt a Genezisben, tehát a kezdetek kezdetéről szóló történetre. De sajnos folytatódik a harmadik fejezettel. Belép a kísértés a sztoriba. A rólunk szóló történetnek a folytatása az a kísértésről szól. És ez a Genezis 3:1-5. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának a gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Tehát a gonosz ott tolálkodott az ember körül, az Édenben. És ez az egykor hatalmas angyali fejedelem, aki az angyali seregeknek a fővezére volt, úgy hívja a Biblia, hogy hajnalfia, a Lucifer, a fényozó. Egy kígyónak az alakját tölti magára ebben a történetben. Ő ugye a bukása óta gyűlöl Istent, és mindenkit gyűlöl, akit Isten szeret. Ezt tudhatjuk a Bibliában. És egy agyafult tervet készített, és úgy gondolta, hogy a támadás, amit ellenünk intéz, az egy erkölcsi természetű támadás lesz. Ha az ember elbukik, akkor rabszolgává fog válni, és a bűne az embernek, a bukásnak a bűne, mint egy erős kötél, vagy egy erős lánc hozzá fogja láncolni, és elválasztja Istentől. Az ember és a világ, ami az emberre lett bízva, ezzel az övé lesz. Ugye az ember ekkor még szabad volt, Isten teremtménye volt, Istennek az alattvalója volt, de mégis szabad volt. Mit jelentett ez a szabadság? Ugye sokakban felmerül a kérdés, hogy a múlt vasárnap is valaki odajött, beszélgettünk egy nagyon jót, így filozófáltunk, aztán hát a legtöbb kérdésre mondtam, hogy fogalmam sincs, ezért jó, hogy van misztérium a Bibliában, hogy lehet mondani, hogy nem tudom. Titok. De hogyha Isten tudta, hogy szabadságot ad az embernek, ez a bukásához vezet, mert megkísértető lesz, akkor miért engedte meg, hogy az ember szabad legyen? Miért döntött így? Ugye ez az emberi szabad akaratnak a misztériuma. Erről is nagyon sok történetünk szól egyébként. Például ilyen régi mesékben benne van, hogy adva van a királyfi, aki meglát egy gyönyörű parasztlányt, beleszeret. Mi a dilemma? Mi a dilemma ebbe a sztoriba, ami így indul? Hát szeretné feleségül venni, persze. Na, de van egy dilemma. Mi a dilemma? Ott van egy gazdag csávó, odáll a Ferrariával a csajszi mellé, aki szegény, nincs telen. Tetszik a királyfinek. Na most akkor mi a dilemma? Mit szeretne a királyfi? Hát, hogy ne a Ferrariáért szeressék, ugye? Az a nagy kérdés, hogy önmagáért szeretni fogja a lány, vagy nem? Hogy tudja ezt kideríteni? Ugye úgy, hogy áruhát húz, és oda megy egy szegény csávóként a lány mellé, és ha megnyeri a szívét, majd utána elmondja. Erről szólnak a népmeséknek bizonyos részei, meg régi meséknek történtek bizonyos fejezetei, hogy megnyeri a lány szívét, hogy önmagáért szereti-e. Mert hogy a szabadság, az csak a szabad, vagy a szerelem, az csak a szabadságban nyílik, egy olyan növény. Ugye pont ettől őrülnek meg a diktátorok, hogy hatalommal sok mindent el lehet érni. Lehet az embereket félelembe tartani. Rá lehet őket venni, hogy mindent áruljanak el, amit szentnek tartanak. Még a saját anyjukat is. Adják föl a saját apjukat is. A gyerekeiket. Volt ilyen a történelemben sok. Jézus is jelzi egyébként, hogy lesz még ilyen sajnos a történelemben. Rá tudják szedni a diktátorok az embereket, de egy dolgot nem tudnak. Mit nem tudnak? Ugye a hatalommal, megfélemlítéssel nem lehet elérni azt, hogy szeressenek. Ettől őrülnek meg a diktátorok, mert ők szeretnék, hogy mindenki szeresse őket. És nem lehet. És Isten, aki alkotott minket, ezzel tisztában van, és ő inkább kockáztat. Azt mondja, hogy nekem a szeretet kell. Én azt adom, azt szeretném visszakapni. És ehhez az kell, hogy szabad legyen, és ebben van kockázat, akkor vállalom a kockázatot. Meg ami majd ezzel fog járni. És Isten szabadnak teremti az embert. És a sátán jól tudta, hogy az ő stratégiájában ez egy valódi belépési pont lesz. Mivel az ember választhat szabadon, ha rá tudja venni az embert, hogy a bizalmát vonja meg Istentől, akkor nyert ügye lesz. És figyeljétek csak meg a párbeszédet. Csak ugyanazt mondta Isten. Mi ennek a kísértésnek a lényege? Pont az a lényege, hogy az ember elbizonytalanodjon abban, hogy bízhat-e Istenben? Hogy Isten, amit mondott neki, az jó-e neki tényleg? Vagy itt van ez a cukros bácsi, ugye? Az ő stratégiájuk ugyanez. Beédesgetik a gyerekek szívébe magukat. Sátán ugyanezt csinálja. Becsalogatja magát az ember szívébe. És azt mondja, hogy hát Isten nem az, akinek te ismered vagy gondolod. Én most jöttem, hogy segítsek neked. Én vagyok a te jótevőd. És tudod, az igazság az, hogy Isten nem akarja, hogy te olyan legyél, mint ő. De mondja ezt a sátán úgy, hogy az előző felvonásban mi történt? Hogy ő megpróbált olyan lenni, mint Isten. És mi lett ebből? Egy hatalmas bukás. Ezt persze nem mondja az embernek. Rászedi ugyanarra az embert, ami az ő szívében egykor lezajlott, megkísérti az embert, az ember elbizonytalanodik, enged a kísértésnek, és ugye elárulja Istent, fellázad vele szemben ezzel. Lehet, hogy nem így látta, de valójában ez történt. úgy tűnik fel, hogy hát ezzel akkor most sok mindennek vége van. És ez az árulás egyébként, ami lezajlik, és ez a fajta bizalomvesztés, ami az emberben Isten felé lezajlik, és az árulás, ami ebből lesz, ez is nagyon gyakran megjelenik a történeteinkben. És nem véletlen rezdül a szívünk rá. Valahogy az emberiség emlékszik rá, hogy ez egy fontos dolog. Csak hogy soroljak néhányat. Ugye ugyanezt látjuk a Narnia krónikájában, amikor Edmund elárulja a testvéreit a fehér boszorkánynak. Ugyanezt látjuk a Matrixban, amikor a Cooper elárulja Nérót, vagy Neót, bocsánat. Ugye ugyanezt látjuk a Gyűrűk urában, amikor elárulja Boromir a Gyűrűk szövetségét a pillanatnyi kísértés miatt. És hát sajnos az életébe kerül. Vagy ugyanezt látjuk például a Csillagok háborújában, amikor Anakin elárulja a Jediket. És ezekre az árulásokra valahogy rezdül a szívünk, és tudjuk, hogy sajnos ez egy létező valóság. Valahogy átjárja az emberiségnek az életét. Ott látjuk a mi meséinkben és történetünkben. Ezzel az emberi fajnak egyébként, amit itt a sátán elért, összetört az Isten képűsége. Pislákolva van bennünk a méltóság, amiről már beszéltem. És oda lett a szabadság. Bármennyire hisszük azt, hogy mi szabadok vagyunk, gyakorlatilag a Biblia azt mondja, hogy a gonosznak az uralma alá került az ember ezen keresztül, és sajnos az utódai is. Tehát olyan spirituális helyzetbe születünk bele generációról generációra, ami nem a szabadságról szól. Szeretnénk azok lenni, de nem vagyunk azok valójában. És ugye jogi alapon a sátáné lett az ember. Mert az ember belement egy játékba, a sátán blöffölt és nyert. Mi megvesztettünk. És övé lettünk is. Ennek a világnak a hercegei, a hősei, a hősnői rabszolgánkká lettek. Ugye jön a következő misztérium, hogy mit tesz Isten ebben a helyzetben? Hát sok mindent tehetett volna, de mit tesz ebben a helyzetben? Ugye megsemmisíthette volna, sokan megkérdezték már tőlem, hogy nem semmisítette meg ebben a pillanatban a sátánt is, meg az embert is. Miért csinált ezt az egészet? Nem tudom megmondani nektek, fogalmam sincs. Miért ment bele Isten a folytatásba? Tudok mondani olyanokat nektek, hogy hát valószínű azért, mert szeretett. Valószínű azért, mert ami az Isten lényének a sajátja, a kegyelem, az megmozdult benne. Szóval sok dolgot tudunk mondani, de attól még titok marad a titok, hogy nem tudjuk. De valamit tett Isten, és ezt is olvashatjuk itt a Genezisben, egy nagyon erős esküt tett, ugye itt vannak az árulások. És ez az eskü, ez az emberiségnek a reménysugara lett, az új reménysugara. Azt olvassuk itt, ennek a történetnek a folytatásaként, hogy akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott legyél minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát martosod. Figyeljétek meg, hogy az ő utódja, az asszony utódja, az a gonosznak a fejére fog taposni. És Isten elkezdett egy nagyon hosszú folyamatot, itt most egy kis egyszerű folyamatábrával, a bibliai időszámítás szerint több mint 6000 évet most így csoda betettem alá. De hogy Isten ugye akkor elindult Ádámtól, Noén, Ábrahámon, Izsákon, Jákobon, Támáron, aki egy prostituált volt, vagy annak adta ki magát, Ráhábon, aki tényleg az volt, Rúton keresztül, aki egy pogány volt, Dávidon át, és egy csomó személy, eljutunk Jézusig. Ez Jézusnak a nemzetség táblázatából néhány személy. Érdemes lenne megismerni ezeket az embereket külön-külön. De Isten elkezdett egy munkát, aminek végig volt három fontos eleme. A kiválasztás, a kegyelem és az elhívás. Egy olyan nemzetet épített ezen keresztül egy emberből, ahova egyszer Jézus megérkezhetett. Egész Jézusig mutat ez a folyamat. És mindig ugyanezt tette, kiválasztott érdemtelen embereket. Kegyelmet adott nekik, és elhívta őket, hogy részesei legyenek az ő munkájának. Mindig ezt tette. Most is ezt tesz egyébként veled, velem is ugyanezt tette. Kiválasztott, bár nem érdemelted meg, kegyelmet adott, és elhívott. vagy akik benne vagytok, ebben vagytok benne, ez az, amiről Isten párbeszédet folytat veletek a szívetekben. Mindig ezt tette. Szóval ezen keresztül elkezdett Isten építkezni az emberiségben, és hát ígéreteknek a sokaságait tette egyébként a prófétáink keresztül valakiről, aki majd a gonosszal szemben, a hazugság atyával szemben megnyeri azt a csatát, amit mi elvesztettünk. Építkezett Isten sok ezer éven keresztül. És azt olvassuk a Galata levélben, hogy egyszer csak eljött az idő. Galata 4:4. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Nagyon sok minden van ebben a rövid szakaszban benne, én csak három dolgot akarok kiemelni. Az egyik, hogy Jézus egy olyan személy, akit az atya küldött, az asszony megszült. Galata levél ezzel utal arra, hogy Jézusnak a származása kettős. Egyszerre Isten és egyszer ember. A Szent Háromság egyik személye eljött, hogy emberré legyen. És egyébként ugyanolyan útvonalon érkezett ebbe a világba, mint mi mindannyian. Választhatott volna más utat, de nem azt választotta, ezt választotta. Ennek a csodájából sokszor ütse gúnyt már a történelem során, bár azt kell mondjam, hogy ha valaki feltételezi, hogy Isten van, aki az emberi testet megalkotta, valószínű, hogy bele tud nyúlni a folyamataiba. De a Lukács evangéliuma azt mondja erről a titokról, hogy Mária méhében a Szentlélek indította el az életet az egyik petesejtben. Az isteni az emberivel együtt elindult. Egy új élet. Megszületett egy gyermek, egy fiú, akit Jézusnak neveztek. A neve azt jelenti, hogy Isten az, aki megszabadít. Ide érkezett közénk egy személy, aki egyszerre volt Isten és egyszerre volt ember, amikor az idők teljessége eljött. A másik, amit ki akarok emelni, hogy miért jött, azt mondja ott, hogy megváltsa. Hogy megváltsa. Az eredeti szó, ami itt van a Galata levélben, a görögben az egy piaci ár kifizetését jelenti. Azt jelenti ebben a nagy történet összefüggésében, hogy Jézus emberré lett, és amit értünk tett, azzal kifizette az árát annak, hogy egy rabszolgát, téged, engem, meg az összes embert el lehessen engedni. Ez is lehet vitatkozni, teszik is sokan egyébként, de mondja az ige itt, hogy Jézus gyakorlatilag fizetett értünk. Azért jött, hogy ezt megtegye. Ő tiszta maradt, ő is átment kísértéseken, az első ige, amit kivetítettem, azzal indult, hogy 40 napig kísértette őt a sátán a pusztában. És utána folyamatosan. De megállt. Az Isten ember, Jézus megállt. Ebben a kísértésben tiszta maradt. És azért jött, hogy váltsága legyen, váltságdíja legyen a mi szabadságunknak. És a célja, hogy miért tette ezt, figyeljétek meg, hogy Isten fiaivá legyünk. A lázadóból gyermek legyen. Ez egy döbbenetes dolog. Tehát, hogyha azt mondaná Isten, hogy na jó van, hát kiszabadítalak benneteket, de egy utolsó senki leszel az én országomba ezentúl, mert ezt érdemled. Nem mondhatnánk semmit. Azt mondanánk, hogy igazad van. Ezt érdemeljük. Tékozló fiú történetében ugye pont ez a gondolat fogalmazódik meg, hogy megy haza a fiú, és azt mondja, hogy atyám, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz. Tegyél olyanná, mint a legutolsó zsellérejét közül egy. Ez az, amit érdemelnénk. De azt mondja itt a Galata levél, hogy ezt azért tette Jézus, hogy gyermekekké legyünk. Lázadókból gyermekekké. János apostol azt mondja, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Tehát ez az igazi konfliktus, amiben Jézus beleállt. Az ördög véghez vitte egy munkát, Jézus pedig eljött, hogy ezt lerontsa. Az ő munkája arról szólt, hogy szembeállított minket Istennel, elszakított tőle, rabszolgává tett, az életünket kiüresítette, egy csomó mindent elvesztett az emberiség. És Jézus azért jött, hogy ezt a munkát lerontsa, és visszaadja azt, amit vissza lehet adni. Jézus önmagáról azt mondta, ugye János ezt mondta róla, Jézus önmagáról azt mondta, hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon. És életét adja a váltságul sokakért. Itt is ugyanez a váltság. Ő nem jött hatalmaskodni. Nem jött uralkodni. Ő azért jött, hogy az életét adja váltságul sokakért. Érted is, és értem is. Na hát mondtam, a filmek, ugye a nagy szerelmem megjelenik? Megjelenik. Még ez a gondolat is megjelenik az ember lelkében. Csak gondoljatok például a Narnia krónikájára, hogy az aszlan ott van a kőasztalon, ugye Edmundért megy oda. És mindenki azt gondolja, a gonosz is, meg a gyerekek is, hogy ezzel mindennek vége. De azt mondja az aszlan a gyerekeknek, hogy igen, de a boszorkány nem tud az áldozat törvényéről. Nem tud az áldozat erejéről, és nem tud az áldozat törvényéről. Ugye érdekes gondolat. Vagy ott van például a gladiátorban, amikor a Maximus az arénában küzd, és az életét adja azért a Rómáért, ami már romokba hever, az eszméért, hogy milyennek kéne lenni egy erkölcsös Rómának, és az életét adja érte ott az arénában. Vagy így hal meg, hogy hölgyek, hogy egy kis romantika is legyen benne, ugye így hal meg a Jack is Rózért, az életét adja azért, hogy a lány életbe maradjon. Szóval látjuk, hogy valahogy érezzük mi magunk emberek is, hogy vannak olyan csaták, szükség van olyan győzelmekre, amik csak áldozatok árán valósulhatnak, meg másképp nem. Valakinek áldozatot kell hozni. És ott él bennünk az az igény, hogy valaki mentse meg minket, vállalja ezt. És megjelenik a történeteinkben, a sztoriainkban. Na Jézusnak az arénája az a Golgotai kereszt volt. Amikor kimondta azt az utolsó szót Jézus, hogy elvégeztetett, azt olvassuk az evangéliumokban, hogy egy súlyos sötétség és csend borult a világra. 6 órán keresztül sötétségbe borult a világ. Az egész föld. Én úgy képzelem el, Jelenések könyve néha írja azt, hogy a mennyben hirtelen csönd lesz valami miatt, ami a földön történik. Hát azt hiszem, hogy amikor Jézus a kereszten kimondta ezt a szót, ott a szenvedésének a legvégén, ahova miattunk ment, azt az áldozatot kifizetni, amiről az előbb a Galata levél beszélt, akkor a mennyben csend lett. Nem tudom, az angyalokban mi zajlott, de azt tudom, hogy Jézus, mikor Pilátussal beszélt a vádakról, amiket ő kapott, azt mondta neki, hogy az én országom nem e világból való ország, ha így lenne, az én szolgáim harcolnának. És mondja is, hogy ugye, hogy hát néhány légió angyal itt rendet tenne, ha én azt akarnám. De Jézus nem azt akarta, egy másfajta rendet akart végigcsinálni, és az csak áldozaton keresztül lehetett. És azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy a nap elhomályosodott, a templom kárpitja középen ketté hasadt, ekkor Jézus hangosan felkiáltott, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. És ami döbbenetes dolog, hogy ott volt egy katona, a százados. Ugye a következő ige, a Márk 15:39, a százados ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Tehát az a százados, aki reggel megkapta a vezénylési parancsot, és azt mondták neki, hogy van itt egy vallási fanatikus, Jézusnak hívják, őt kell keresztre feszítened, vidd ki a Golgotára, van 2 lator még, akit vele együtt ki kell végezni. Ő ezt körülbelül így könyvelte el. Na jó, van egy újabb vallási fanatikus. Volt egy pár akkor abban az időben, Izraelben. Volt belőlük pár. És amikor végezte a dolgát az az ember, aki hozzá volt szokva a szenvedéshez, a vérlátványához, a halálhoz, neki ez egy mindennapos dolog volt, hogy egy katona volt. Akkor a végén, amikor mindaz lezajlik, ami megtörtént, azt mondja ott, hogy ez az ember Isten fia volt. Megértette a történetet. Valamit fölfogott belőle. Ugye a történet itt nem fejeződik be az új szövetségben. Folytatódik tovább, mert nem érhet itt véget. És tényleg így van, azt olvassuk a Bibliában, hogy ugye a történet az úgy folytatódik, hogy Jézus a 3. napon feltámadt a halálból. Mert hogy a gonosz, ugye ahogy mondja a Narniában, hogy a boszorkány nem tud az áldozat erejéről, a sátán sem tud ezzel mit kezdeni. Nem tudott mit kezdeni. És lehetetlen volt, hogy Jézust a halál fogva tartsa. Azt mondja János evangéliumában Jézus erről, még előre mondja a hallgatóinak, hogy nekem hatalmam van letenni az életemet. Nem értették akkor. Ugye mit láttak az emberek? Azt látták, hogy valakik megkínoznak valakit, és kivégzik. Jézus előre megmondta, hogy nem ők fognak engem kivégezni, én fogom az életemet letenni. És az utolsó szó, az ima, amit kimondott a kereszten, az mi volt? Hogy atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Letett az életét. De ő maga mondta azt, hogy nekem hatalmam van visszavenni. És mással a Szentírás beszél arról, hogy az atya és a szent lelk ereje együtt Jézust újra életre keltette. És harmadnap a sír üres volt, Jézus feltámadt. És megint csak azt kell mondanom, hogy ez is ott él valahol a szívünk mélyén, mert a történeteinkben is benne van. Ugye Aszlan sem maradt a kőasztalon. Matrixban a Neót, mikor lelövik az ügynökök, és ott fekszik, és megnézik, hogy meghalt. Ugye, aki írta a sztorit, azt mondta, hogy itt nem lehet befejezni, mi lesz vele? Életre kell. És szembeszáll a gonosz rendszerével, a Matrix-szal. Ott él a vágy a szívünkben, hogy nem végződhet így egy történet. Azért, mert nem is így végződik. Mert tényleg a nagy történet nem így végződik. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus föltámadta harmadik napon. A Szentlélek ereje által az atya föltámasztotta őt. És hát szeretném ezt az igét így elétek hozni ezen a ponton, és hát mondani, hogy itt most megállnék az emberek korával, és lesz majd még egy igehirdetés április 5-én, amikor szeretném befejezni a jövő, és azt, hogy akkor a jelen harcai miről is szólnak. De szeretném most akkor ennek a jelentőségét egy kicsit kiemelni, mert nem mehetünk el emellett. Ugye azt mondja maga Jézus János evangéliumában ezek az ő szavai, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. A Sátánnak a stratégiája egykor az volt, hogy az ember bizalmát Isten felé alássa, ezáltal rávegye az árulásra és a lázadásra. Jézus győzelme óta az emberiségnek lehetősége van újra döntést hozni. És pont ugyanezen az úton akarja Isten helyreállítani. Azt akarja, hogy helyreálljon a bizalmunk, az enyém, a tied, Isten iránt, és hogy hittel reagáljál arra, amit Isten értett tesz. Ezért mondja ezt Jézus, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elmenni. Tehát ezen a ponton muszáj arra rámutatnom, hogy ez a nagy történet, ez hív minket valamire, arra hív bennünket, hogy fogadjuk el azt a győzelmet, amit Jézus értünk ott a kereszten, azon az arénán kivívott. Helyettem, értem, helyetted, érted. Ez a nagy történetnek egy nagyon fontos momentuma, hogyha ezzel az ember jól kezd valamit, és ez a valami, ez a hit, akkor az élete helyesen kapcsolódik vissza abban a nagy történetben, amiben nekünk is Isten szerepet osztott. Ha nem, akkor sajnos elmegyünk valami mellett, ami a lényeg, és ami az örökké valóságra nézve is fontos nekünk. Tehát befejezni most azzal akarom, hogy akik itt vagyunk, gondolkodjunk ezen, hogy az én életem miről szól. Ha Isten nélkül most talán kereső üzemmódban vagyok, akkor ez meghív arra, hogy a megoldás az egy személy felé mutat, Jézus felé. Ővele kell kezdeni valamit. A hitet kifejezni egyszerűen lehet, elmondani, hogy Jézus, bízom benned, amit értem, tettél, én abban hiszek, hogy ez elég. Ha valaki ilyet elkezd mondani Jézusnak, ezt hívja a Biblia imádságnak. Elkezdünk beszélgetni valakivel, akivel eddig szóba se álltunk. Megtehetjük ezt. Akik pedig már Isten gyermekei vagyunk, nekünk is fontos kérdés, hogy ezen az áldozaton keresztül és ezen a győzelmen keresztül tudjuk-e értelmezni azt a sok mindent, ami egyébként az életünkben zajlik, talán több értelmet lelünk az életben, hogyha ezt látjuk. Arra kérlek bennetek, hogy egy picit csendesedjünk el, csukjátok most be a szemeteket egy picit, hajtsuk le a fejünket, gondolkodjatok, mondjátok el magatokban azt Istennek, ami ott van a szívetekben, és egy kis csend után én befejezem imádsággal, és visszaadom a szót Zottyának.
Úr Jézus, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy az Isten országa ezen a világon megjelenjen, és ne csak a gonosz uralma legyen jelen. Köszönjük, hogy győztél értünk, és az a győzelem, ez neked az életedbe került, a szenvedésedbe került, a véredet adtad érte. Magadra vettél olyan dolgokat, amik nem a tieid voltak, hanem a miénk. Ami tőled idegen volt, a bűn, azt magadra vetted. Azt, amit én elkövettem, meg amit elkövetni fogok, meg mi mindannyian. Ez ott volt rajtad a kereszten. Köszönjük, hogy te ismerted és vállaltad azt, hogy az áldozat törvénye a szabadsághoz vezet majd. És vállaltad, hogy te leszel az az áldozat. Segíts nekünk az életünket azért ennek a fényében élni. Imádkozom azokért, akiknek ezzel most úgy kell mit kezdeni, hogy talán először kell a szívükben kimondani azt, hogy köszönik ezt neked, és hogy benned hisznek, benned bíznak. Adj nekik bátorságot elindulni, követni téged. És nekünk is adj, Úr Jézus, erőt, szeretetet, örömet abban, hogy a te országodban élhetünk, és hogy ebben az összefüggésben a mi életünknek a története is értelmet nyer. Köszönjük, amit értünk tettél. Amen. És csak ennyi néhány könyv ígértem, amik engem motiváltak, inspiráltak. Akit érdekel és szeret olvasni, ajánlom a figyelmetekben, némelyiket nézzétek meg, és menjetek beljebb ebbe a történetben. Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen, Tamás. Nem tudom, ki mit kezdett a csenddel, ami volt.